A telefonon a túlsó végén pedig Dajkó Ferenc Dániel, a Növekedés.hu ügyvezetője. Szervusz Dani, jó reggelt! Olyan témával foglalkozunk, ami nagyon meghatározó lehet 2025-ben így a, vagy legalábbis egy fontos szelete, inkább így fogalmazok, a gazdasági növekedésnek. Nem csak Magyarországon, Európában, és hát főleg a vezető országokban, Franciaország, Németország, leginkább őket emelhetem ki. Ez pedig az autóipar, amely nem könnyű helyzetben van itt a kontinensen. Ugye foglalkoztunk vele itt az elmúlt hetekben, többször is hallhatták. Van egyrészt egy komoly kínai rivális, aki az elektromos autóban spiccen, és ráadásul ott még állami támogatással is hozzáférhetnek jobb áron, mint Európából származó autótársaik. Plusz van egy Egyesült Államok, ahol nem tudjuk, hogy mi fog történni hétfő után, amikor is beiktatják Donald Trumpot, de hát ő már korábban azért védővámokat emlegetett, például az autóipar ügyében is. Na, mik a kilátások? Hogy látod, Dani?
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat, illetve neked is jó reggelt kívánok. Alapvetően azt láthatjuk, hogy egy nagyon nehéz szituációban szembesül az európai autóipar. A belső keresletről röviden annyit lehetne mondani, hogy itt Európában szinte stagnálni fog a kereslet a következő egy évben. 0,1%-os emelkedést jósol az S&P, ez egy rendkívül elenyésző emelkedés. Világszerte se lesz egy drasztikus kilövés az új autó eladások tekintetében, de az európai belső piac önmagát most biztosan nem fogja a hajánál fogva kihúzni. Azt láthatjuk, hogy valóban itt az Egyesült Államokban, illetve Kínában lehetne erősebb tényleg, lesz erősebb piaci növekedés a előttünk álló évben, tehát a 2025-ös évben tavalyhoz képest. Viszont az Egyesült Államokban valóban rendkívül bizonytalan a helyzet. Trumpnak a védővámjai egyelőre nagy kérdés, hogy mekkora ennek a politikai füstje, ennek a kijelentésnek, hogy ilyen védővámokat tervez bejelenteni.
Tehát már ilyet, tehát nem lehetetlen, mert lát, ezzel kezdte, vagy nem ezzel kezdte, de az elnöksége idején igaz akkor a nyersanyagokra, de kivetette?
Abszolút, tehát önállóan, amiben biztosak lehetünk, hogy nem lehetünk biztosak semmibe, tehát gyakorlatilag simán bevetett, ennek semmilyen akadálya nincsen. Tehát alapvetően ezért kiszámíthatatlan, hogyha úgy veszük, a gazdaságpolitikailag is kiszámíthatatlan tud lenni, legalábbis az előző ciklusában ezt tapasztalhattuk. Úgyhogy igen, van esély rá, és erre fel kell készülni az európai autóiparnak, miközben jelenleg nem igazán jól szerepelnek a nemzetközi versenyben. Azt láthatjuk, hogy egyrészt a globális autóértékesítésen belül rendkívül jelentősen nő az elektromos autóknak az aránya. Az elektromos autóknak a globális értékesítése az 30%-kal fog növekedni 2025-ben várhatóan. De most ehhez képest a teljes új autóértékesítés az szinte stagnáláshoz közeli emelkedést fog globálisan produkálni. 1,7%-kal fog emelkedni várhatóan az S&P szerint a globális autóértékesítés. Viszont pont az elektromos autó kategóriában az európai gyártók nem túl erősek. Az Egyesült Államokban ott van a Tesla, amelyik egy húzóerő, egyébként a többi autógyártó az Egyesült Államokban is szenved. A távol-keleten viszont számos gyártó van, aki a elektromos autó terén nagyon-nagyon-nagyon erős, főleg Kínában, de egyébként a koreai meg a japán autógyártók is.
Bocs, itt vágjak csak annyira közben, hogy azért itt hozzá kell tenni, hogy az tisztán elektromos, és most akkor csak arról beszélve, a tisztán elektromos autók részesedése az összautó számban azért még mindig elenyésző, tehát hogy jól hangzik a 30%, de hát ugye attól függ, honnan indulunk.
Abszolút. Itt inkább arra kell figyelnünk, hogy ugyan elenyésző a részesedése, viszont drasztikus mértékben növekszik. Kínában például az tehát a tisztán elektromos autóknak a penetrációja az 58%-ra emelkedhet 2025-ben. Azért ez egy, mint az új autóradáson belül. Nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat, mire lecserélődik az autópark, meg egyre nagyobb lesz az aránya, de hogyha egy ilyen nagy piacon ilyen erőteljesen növekszik az elektromos autók penetrációja, azért az egy trendszerűséget jelenthet, és ez egy idő után megfordulhat, tehát mindenképpen befolyásolhatja az autóiparnak a jövőjét. nem biztos, hogy az elektromos autó lesz a végleges megoldás, de szemmel látható most azért egyre jelentősebb a piaci szerepe az elektromos autóknak.
Igen, és ráadásul egyéb elektromos járművek is Ázsiában, például a motorok meg a bringák, csak úgy halkan, mert ugye arról nem szoktak nagyon beszélni, de egyébként hosszú-hosszú évek óta irgalmatlan sokat változott ez a kép. Ugye, ami probléma, az részben Európában, most picit visszakanyarodva hozzánk, az az, hogy Németországban engem az tényleg meglepett, és hát Magyarországon is, hogy egyre nő az autók átlag életkora, és ugye ez akár adhatna egy lendületet, hogy cseréljék le az öreg járműveket, Magyarországon több mint 16 év, a németeknél több mint 12, de úgy tűnik, hogy hát ez önmagától tekintve az árak fekvését, sajnos ebben nem bízhatunk, ha csak Kínához hasonlóan valami fajta állami segítség nem érkezik az európai országokban, akár itthon is.
Valóban, ugye az a problémánk, hogy Európában az elmúlt időszakban egy szokatlanul magas kamatkörnyezet uralkodott. Ezt láthattuk mindenfelé. Ez nyilván megdrágította a hitelezést, megdrágította az autólízingelést. Ez egyébként a magánszektor számára is problémát jelentett, meg a vállalati szektor számára is egy visszatartó erőt jelentett. Ez önmagában a keresleti viszonyokra negatívan hatott. Emellett volt ugye volt egy inflációs környezet, arra biztos emlékszünk, hogy nagyon bizonytalanok voltak az ellátási láncok, volt egy rövid időszak, amikor szinte új autó hiány volt az európai piacon, nagyon megdrágult a gyártás, nőttek a munkabérköltségek, nőttek az új autóárak, és így összességében ez is egy problémát jelentett a kínálati oldalon, miközben egyébként az európai lakosság sok egyéb területen is azzal küzdött, hogy sok egyéb területen is az emelkedő árakkal küzdött. Lásd az energiaárat például az elmúlt években, de az élelmiszerárakról is beszélhetnénk. Ezek mind negatívan hatottak az európai lakosságnak a megtakarítási képességére, és arra a képességére, hogy olyan hogy tartós javakat vásároljanak, mint amilyennek az autók, ami azért egy nagyobb befektetés egy átlagos nyugat-európai család számára is egy új autó megvásárlása. És ez is problémát jelentett, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy kicsit a fogyasztói bizalom is megcsapant az európai márkákkal szemben, mert még a német autóknál is az a legendás megbízhatóság csökkent az elmúlt években, ami mondjuk a 90-es években még egy teljesen egyértelmű volt a fogyasztók számára. Mindez azért problémákat jelent az európai belső piacon.
Igen, és ez ugye nem csak a kínaiak, hanem tényleg a viszonylag ritkában emlegetett dél-koreai gyártók is nagyon komoly eredményeket érnek el. Hát az utakra nézünk, akkor láthatjuk. Tehát van versenytárs, ugyanakkor, ahogy említed, problémák meg azzal, hogy egyáltalán milyen irányba mozduljon az európai autógyártás, mert lehet, hogy elektromos fronton per pillanat nem versenyképes a kínai gyártókkal, árban sem, és akkor a minőségről is beszélhetnénk.
Valóban elektromos fronton a kínai gyártókkal szemben nem feltétlen versenyképesek az európai cégek. Más fronton viszont, anélkül, hogy márkákat említenénk, azt láthatjuk, hogy a hagyományos hajtásláncoknál, benzines, dízelautóknál a dél-koreai gyártók például egyszerűen árelényt tudnak felmutatni az európai gyártókkal szembe. Vannak olyan kategóriák, ahol most tényleg nem nyilván itt sokféle márkáról beszélünk, hogy nem egységes az európai piac, de alapvetően azt láthatjuk, hogy két középkategóriás, hasonló kategóriájú autót a koreaiak akár tényleg 1-2 millió forinttal olcsóbban tudnak most adni, akár a magyar piacon. És ez látható, érezhető. Ugyanez a probléma a japán
És tegyed hozzá, hogy komolyabb szerviz idővel, tehát hogy
hosszabb garanciát adnak hozzá. Igen, csábító. Közben ott vannak a japán gyártók, akik tényleg rendkívül megbízható autókat gyártanak, és az az igazság, hogy nem drágábbak, mint az európai társaik. Ott már az árelény kisebb, mint a dél-koreaiaknál, ha van egyáltalán. Ott például az egyik legnagyobb japán gyártó azért az elmúlt években szintén sokat drágult, viszont ő meg rendkívül hatékonyan gyárt. Itt most az a japánoknál ez egy hatalmas előny, hogy a japánoknak az egy autóra jutó haszna, az általánosabban nem mindegyik márkánál, de pont a legeslegnagyobb japán gyártónál jóval magasabb, mint az európai autógyártóknál átlagosan.
Na jó, van gondunk bőven, de hát majd mindegy, figyeljük meg, hát beszélünk még erről a témáról. Most viszont lépjünk tovább egy kis zenével, és a következő blokkban pedig a tengeren túlra kacsintunk egyet, hát hétfőn okosabbak leszünk, de beszélgettünk egy kicsit a Kanada, Grönland és panamai terjeszkedési tervekről.